21. században három kérdőjellel értelmezhetetlen szuverenitást.
Még maradva azért a versenyképességi témánál. Igen. Hogy látod Mario Draghi javaslatát Európa versenyképességének a növelési kényszeréről? Ennek a megvalósíthatóságát hogy látod?
Igen. Na, a versenyképesség növelése az, vagy önmagában a versenyképesség, a fenntartható versenyképesség, az messze nem gazdasági kategória, az társadalmi kategória, politikai stabilitás kérdése. Az, hogy én lássam előre, ha én beruházni akarok, hogy úgy tudok beruházni, hogy az a beruházás 3-4-5 év múlva meg fog térülni, és közben nem rúgják föl az egész jogrendszer, környezetvédelmet, és a többi, és a többi. Tehát ehhez nem elég a versenyképességi szabályoknak a megfelelő alakítása, hogy árfolyamba, minőségbe, munkaerőköltségekbe, környezetvédelmi kiadásokba, és a többi versenyképes vagyok. Ez ennél többet jelent, én itt valamit erre fölírtam, sajnos elálltak a papírjaim, de hát néhány jegyzetem volt, de valamit itt esetleg el akarok mondani, hogyha megtalálom, ez közel kellett, elnézést kérek, igen, kérem szépen. Szoktam rendszeresen nemzetközi dolgokat olvasni, meg kiírni. A Project Syndicate-t el tudom küldeni, május 8-án azt írta, hogy Európának egy polgári forradalomra van szüksége. Europe needs a civic revolution. Van egy másik anyag, amit a European Council on Foreign Relations hozott ki most, pár nappal ezelőtt, az Európai Unió negyedszázados válsága, the EU's quarter-life crisis. Ezeket, ha valakit érdekel, nagyon szívesen elküldöm, nem mindig. És még egy harmadik, és ez a legfontosabb, azt hiszem, ez is a European Council on Foreign Relations-től. A harc az észért, the battle for the mind. Hogyan tud Európa biztonságban maradni, amikor a mentális fertőzés a világon mindenhol erősödik. How Europe can stay safe in the cognitive threat area? Rendkívül érdekes, nem akarok tovább menni.
Még mindig maradva a versenyképességnél, ennek a beruházási igényét miben látod? Fejlesztési igényét, oktatásban, egészségügyben, infrastruktúrában. Hogyan lehetne a versenyképességhez közelebb kerülni? Hát, és majd egy külön kérdés lesz, hogy a Európa legnagyobb gondját, az energia és a nyersanyag ellátás problémáját hogyan sikerül hosszú távra megnyugtatóan megoldani?
Ez egy a versenyképességnek, amennyiben a versenyképességet, árversenyképességet értelmezem, az nagyon egyszerű. Csökkenteni kell a béreket, le kell értékelni az eurót, és akkor, de hát nem erről van szó. Ezt bárki más tudja követni. A fenntartható versenyképességhez egészséges emberek, felkészült munkaerő, jövőorientált társadalom tartozik, és egy olyan nemzetközi bizalom, ami Európával szemben remélhetőleg még megvan. Jobban van meg, mint Amerikával szemben, ezt hozzáteszem. Erre lehet építeni. De azt tudni kell, hogy egy lerombolt, vagy most Európáról beszélek, nem Magyarországról, egy nem megfelelően kezelt egészségügy, egy nem megfelelően kezelt oktatás javítása, az azért nem olyan feladat, hogy most nyáron kitalálom és ősztől kezdve bevezetem és virágzik. Ez egy több éves folyamat. A bizalom helyreállítása az viszonylag egyszerű. Pénzszerzés megoldható. Lehet, hogy egy kicsit magasabb áron, lehet, hogy az biztos, hogy az Európai Uniós költségvetés a 2028-tól kezdődőt azt át kell alakítani, mégpedig drámai módon a bevételi részét is, meg a kiadási részét is. De ez megoldható. A nagy kérdés az, hogy van tere, lehetősége Európának arra, hogy egy vezető nemzetközileg versenyképes és globálisan is befolyásos terület legyen. Ennek vannak már látható eredményei. A Távol-Keleten most föleszméltek és nagyon erős kapcsolati rendszer épült ki Latin-Amerikával, mert rájöttek arra, hogy azért Latin-Amerika az nem nagyon szereti az Egyesült Államokat, érthető okokból, és Európa lesz a stabil partner. És mind a két oldalról megvan, és Latin-Amerika nagyon gyorsan fejlődik. Nem csak a Mercosurra gondolok, az egészre. Ugyanez vonatkozik az ASEAN-ra, a Dél-Kelet-Ázsiaira. Ugyanez vonatkozik mondjuk a fejlett országok közül Kanadára. Hát Trump mondta, hogy Kanada legyen az 51. tagállam. Kanadának azt mondta, hogy inkább az Európai Unióhoz csatlakozik. Úgyhogy...
Jó. Igen, erről a kanadai ügyről nem tudom, jelenlévő közül látták-e, kanadai külügyminiszter asszony nyilatkozott Kanada és Európa kapcsolatáról, és egyértelműen Európa melletti elkötelezettségéről tett a bizonyságot, ami nagyon izgalmas dolog. Még izgalmasabb, mint Anglia újra közeledése Európához. Szeretném megkérdezni azt, hogy ezek a nagy feladatok, amiről beszéltél, egészségügy, oktatás, védelempolitika, ezek nagyon határozott döntéseket igényelnek. Nagyon határozott döntéseket, egységes akaratot feltételeznek. Adott-e ez az európai intézményrendszerben? Vagy ebben látsz-e változtatni magad?
Nem tudom, de szeretnék optimista lenni, abból a szempontból, hogy legalábbis, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy ezért, ha tudunk, akkor mindent megtegyünk. Nem biztos, hogy fog sikerülni, de ez az egyetlen esély Európa túlélésére, már történelmi túlélésére a 21. században. Ez mindannyiunk felelőssége. És ebben a kis országok sokkal jobban érdekeltek, mint esetenként a nagyok, tehát sokkal nagyobb súlyunk lehet, ha együtt tudunk dolgozni. Annyi a külső kihívás, meg a belső kényszer, hogy azt mondanám, hogy kicsit hasonlít a helyzet ahhoz, amikor 1957-ben az Európai Gazdasági Közösség létrejött. Egy olyan Európában, ahol 12 évvel korábban egymást verték azok az országok, amelyek ott csatlakoztak. És meg lehetett csinálni, mert volt külső kényszer, volt egy ketté választott Európa, volt egy amerikai támogatás, és volt egy európai gazdasági erő. Na most a versenyképesség szerintem helyreállítható viszonylag gyorsan gazdaságilag. Tehát nem vesztette el Európa a gazdasági súlyát. Csökken, de nem vesztette el. Még mindig a világ társadalmi termékének a 16%-át adja, a világkereskedelemnek körülbelül, ha a belső kereskedelmet is beletámítom, akkor majdnem 25%-át. Van egy közös euró, tehát a lehetőségek, van egy belső piac, ahol bizonyos szabályokon kell változtatni, de alapjában véve működik. Tehát én úgy látom, hogy én szeretnék optimista lenni, miután sem a magyarok, sem a lengyelek, sem a csehek, nagyrészt sem a németek nem akarnak kivonulni Európából, sőt, például jönnek vissza. Még a németek is Amerikából. Tehát látok itt egy vonzerőt, amivel Európa rövid idő alatt tudja javítani a pozícióját, feltéve, ha tudjuk biztosítani a tagállamokban a belső stabilitást, és tudjuk erősíteni az európai identitást. Még egyszer hangsúlyozom, az európai identitás nem mond ellen a nemzetinek. A kettő egymást erősíti. De európai Magyarországot, európai Lengyelországot, európai Németországot szeretnék látni, mert akkor van egységes Európa.
A egységes Európának a magasztos céljaihoz eszközökre is szükség van.
Igen.
Van egy közmondás, cél határozza meg az eszközöket, de csak az a cél határozza meg az eszközöket, amely célt előzőleg az eszközök jóváhagynak. Tulajdonképpen a költségvetés fontosságára akarok áttérni, és arra rákérdezni, hogy elégséges-e az a közösségi forrás, ami a közös célok finanszírozására kell. Illetve mit várhatunk egy következő költségvetési ciklustól? Többet támogatást a tagországok felé, vagy a tagországoktól többet befizetést a közös célok finanszírozása érdekében?
Teljesen nyilvánvaló, hogy ha Európa tényleg jövőorientáltan gondolkodik, akkor a 2028-tól kezdődő 7 éves költségvetés, amelynek a vitája most folyik, meg majd jóvá kell hagyni, azt teljesen át kell strukturálni. Tehát ott nyilvánvalóan sokkal nagyobb szerepet kell kapjon a védelem, a környezetvédelem is, a globális politika támogatása, kereskedelem, de nem csak kereskedelem, hanem globális politika támogatása, ezekre át kell csoportosítani pénzt. Emellett természetesen a úgynevezett gyengébben fejlett vagy rászoruló országok, tagországoknak továbbra is támogatást kell nyújtani. Nagy a valószínűsége annak, hogy ez a jelenlegi keretek között nem megy. Tehát itt az alapvető kérdés, és egy európai szolidaritás kérdése, hogy növelni kell a költségvetés bevételeit. Tehát az, ami most 1%, azt föl kell emelni. Tehát 1% is nagyon sok az Európai Uniós költségvetés, Európai Uniós GDP-be, de ha ezt fölemeljük 1,5-re vagy 2-re, és utána ezekre az új célokra megfelelő összeget tudunk adni, és a többit pedig úgy szintén tudjuk támogatni, tehát mondjuk továbbra is van kohéziós alap Magyarország számára, meg a kevésbé fejlett országok számára, meg esetleg egy más alap is, egy újabb beruházási alap, ez egyáltalán nem kizárt, akkor ez talán még, itt ugye a nagy kérdés az, hogy az egyik oldalról, ha többet kell befizetni, akkor az a tagállami ellenállásba ütközhet. A másik az, hogyha viszont közös célokra fordítjuk, és ezt megfelelően tudom kommunikálni, akkor lehet, hogy megnyerem a társadalom támogatását, hogy ezért érdemes többet befizetni, mert ebből nekem is nagyon sok minden hasznom lesz. Nem feltétlenül anyagi, biztonsági, védelmi, környezeti, és a többi. Egyszerűen el tudom képzelni, azt nem látom még, hogy erre létezne egy kidolgozott Európai Uniós, Európai Bizottsági, Parlamenti, Európai Uniós politika, nagyon sürgősen szükség lenne rá, de ezeket a tanácsokat nem én adom. Én elmondom a saját véleményem.
Köszönöm. Hát, András véleményalkotásában érzékelhető volt, hogy minden mindennel összefügg.
Igen.
Mindennel.
Igen.
A környezetünk változásai mindennapjainkat determinálják. Hát itt mi elmondtuk a véleményünket több témáról. Azt szeretném javasolni, hogyha kérdés vagy észrevétel van, akkor szíveskedjenek ezt kérdezni, a szokásos módon körbe megy a mikrofon, és 3-4 kérdést összefogva adnánk választ rá.
Azt kérem, hogy mindenki beszéljen nagyon hangosan, mert nem biztos, hogy meghallom, elfelejtettem elhozni a fülesemet.
Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon izgalmas beszélgetést. Rengeteg gondolatot ébresztett bennem, de úgy gondolom, hogy egy alapvető és nagyon fontos kérdés van az Európai Unióban, és visszautalnék arra, amit mondtál az elején, hogy vannak olyan politikusok, akik egy gondolattal ébrednek, és egy másik gondolat már napközben megszületik, és harmadikkal fekszenek. Ilyen körülmények között az Európai Unió jelenlegi döntéshozatali rendszere nem megfelelő. Valamilyen formában találni kéne egy megoldást, ami lehetővé teszi azt, hogy sokkal gyorsabban azonnal tudjon reagálni az Európai Unió a felmerülő politikai, gazdasági és egyéb jellegű kérdésekre. Köszönöm.
Mondasz-e valamit, vagy?
Most ennek van a szó, vagy?
Nem, még 3 kérdés legyen legalább.
Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy az Európai Unió és a dél-amerikai államokkal most megkötött szabadkereskedelmi megállapodásnak milyen hatásai várhatóak. Köszönöm szépen.
Igen.
Raskó,
azt én elmondom.
Jó. Igen, még egy.
Még egy.
Nincs akkor.
Én azt hiszem, hogy nem csak ezen a fórumon, hanem egyébként azt kerülgetjük, mint a forrókását, azt a kérdést, hogy lehetséges-e egy föderális Európa, ahol mondjuk a külügy, a hadügy és a pénzügy egyforma. Ez szerintem jelentősen tovább vinné ezt a problémát. Hogy megoldható-e, azt nem tudom, de a világban azt hiszem, hogy ezzel foglalhatná el a megfelelő helyet.
Most megállok, jó?
Utána én is elmondom.
Köszönöm szépen. Hát az első kérdés az európai döntéshozatal, illetve hozzáteszem az intézményrendszernek egy átalakítása húzódik meg a kérdés mögött. Nagyon fontosnak tartom az intézményi rendszer átalakítását is, és egy centrálisabb döntéshozatalra kellene áttérni, miközben a versenytársak centrális döntéseket hoznak, más módon legyen az a demokratikus döntéshozatal, nem lehet lépést tartani ebben a rohanó világban. Ez viszont egy nagyon merész vállalás az Európai Unió eddigi történetéhez képest. De ebből az irányba kell haladni. Ennek az első lépcsője lehetne egy többsebességes Európa, és nehéz azt mondani, hogy ennek nem jött el az ideje. Előttünk áll az új költségvetési ciklus kidolgozása. 2028-tól kezdődik, 2027 nagyon kemény vitákkal fog zajlani, de szerintem ez nem szabad, hogy kimerüljön a vitákba, hanem az előkészületeknek is nagyon dinamikusnak kell lenni. Nekünk is tudni kell, hogy mit akarunk ettől az új költségvetési ciklustól, föl is kell készülni rá, műszakilag is, de a döntéshozatalomban is. Így lehet egy hatékonyabb döntést elvárni az Európai Uniótól is. Hát ez majd eszközök is kellenek természetesen, és nem csak a tagállami befizetéseket lehet növelni, hanem az Európai Uniónak lehetnek saját bevételi forrásai is, amivel pillanatilag nem értünk. Az óriási ellentmondás abban van, hogy a tagállamok a GDP 40-45%-ával rendelkeznek 5 éves, 7 éves ciklusonként. Az Európai Unió egész évben pedig a GDP 2-3%-a az, amivel a közösség gazdálkodik.
Igen.
Ez nem nagyon tud hatékony lenni, ha ezen nem változtatunk. Mercosur.
Jó, egy megjegyzés az intézményi rendszerhez, amit mindenképpen nagyon sürgősen szabályozni, sőt szigorítani kell, az a vétójog. Tehát az nem megy, hogy van egy tagállam, ami 16 éven keresztül minden megvétóz. Az összes többi hozzájárul, ő meg lehet, hogy valakinek a belső-külső megbízásából nagyon valószínű, akkor vétó. Nincs. Vétó nincs. Sőt, hát 1999-ben, amikor a Szabadságpárt bekerült az osztrák kormányba, akkor Ausztriának nem a vétójogát, a szabadatőjogát is megmondták. Bocsánat. Kirúgni nem lehetett, mert az unió szabályai ezt nem teszik lehetővé, csak kilépni lehet, amit a britek csináltak. Kirúgni nem lehet, de fel lehet függeszteni. Na, ez a, de valójában a szavazati jogot, ott egy alapvető intézmény átalakítás kell, és elmondtam már a bevezetőben, hogy itt van egy óriási kérdőjel, hogy hogyan lehet az intézményi jogi stabilitást úgy megtartani egy felgyorsult világban, meg egy felgyorsult Európában, hogy a bizalom megmaradjon, a stabilitás megmaradjon, ugyanakkor rugalmasan át lehessen alakítani a jogi és intézményrendszert. Ez egy nyitott kérdés. Ami Latin-Amerikát illeti és a Mercosurt, itt ugye kötöttek egy szerződést, és itt megjelentek az európai farmerek, hogy a latin-amerikai mezőgazdasági termékek tönkre fogják tenni Európát. Na, ebben kapcsolatban annyit, hogy erről tulajdonképpen szó sincsen, igenis Európának ezekre a termékekre szüksége van. Egy, kettő, ez felhívja a figyelmet arra, hogy azaz agrártámogatási rendszer, ami 1963-ra kiépült egy nyugat-német francia De Gaulle és Adenauer közötti megállapodás részeként, hogy a német iparral szemben támogatjuk a francia mezőgazdaságot, ez a Common Agricultural Policy, ez ebben a formájában nem fenntartható. Nagyon elkényelmesedtek az európai farmerek. Na most nem akarok a magyarokról beszélni, ahol azok kapják a támogatást, most már nagy rész, akiknek körülbelül annyi köze van a mezőgazdasághoz, mint nekem. Tehát ő is egy kenyeret meg én is. De azon kívül ő szedi le. És a mezőgazdasági támogatás, ne felejtsük el, az nem szankció része. Az folyamatos most is. Az 1,2 milliárd euró évente Magyarországon.
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.